Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Mindjárt autózunk, itt van velünk Várkonyi Gábor autós szakértő, csak gyorsan még előtte elmondok egy üzenet az iménti szintén autós témájú beszélgetéshez. Van olyan szolgáltatás is, ahol a gumit viszik az autóhoz, egy furgonban kialakított gumis műhellyel. Ha nincs a keréken kerékőr, akár ott sem kell lenni, és egyébként a mosásban is van hasonló szolgáltatás. Még a Gringo is így tisztítja például a kocsijait. Ezt beszéltünk annak idején a zöld rovatunkban azzal a céggel, amelyik ezt csinálja, és nagy felfutásban vannak, és most például a múlt héten egyébként ajánlom mindenkinek a cápák között, egészen szórakoztató és kiváló dolgok vannak benne, és ez a cég is benne volt, csak pont a nevük nem jut eszembe, ezt a ott sem vagy, és víz nélküli minimális környezetterheléssel működő autómosást, akik ők csinálják. Na, úgyhogy ennyit csak kiegészítésképpen, illetve az SMS-ről tovább gondolva, amit a kedves hallgató az iménti beszélgetés kapcsán írt, viszont rengeteg érdekes dolog van az autós világban. Jó reggel, szia Gábor!
Jó reggel, sziasztok!
Hát a világsajtó azzal van tele, és most már az üzleti is, mert hogy árfolyam hatása is volt, fölrobbant a Volkswagen árfolyama, és úgy tűnik, hogy egy az egybe a Tesla módszerét, kommunikációját, mindenét, aksinapját koppintva jön föl a Volkswagen azzal a dumával, hogy ő lesz az, aki utoléri a Teslát, és nagyon ráfekszik az elektromos autó.
Mi az, hogy utoléri? Letaszítja a trónjáról, és beledöngöli a földbe.
Igen. De közben meg ők nagy címbik, nem? Mert ugye
hát inkább ilyen apa-fiú figura, csak fordított korosztályi felállásban. Tehát olyan nedves szemekkel, mint ahogyan Herbert Dís tudja nézni Elon Muskot, olyan úgy nem tudja másik autóipari vezető nézni az egyiket. Tehát ez
a
rajongása az egészen nyilvánvaló, már ugye abban is tetten érhető módon, ahogy említetted is, kíméletlenül 1/1 koppintja a Teslának a stratégiáját, illetve a kommunikációját is. Ugye ez a Power Day, amiről itt szó volt, ez március 15-én került megrendezésre a Volkswagen által, és hát egy kicsit ilyen hasonló manírban lettek előadva a dolgok, ahogyan Elon Musk szokta, tehát kijöttek és elmondták, hogy mindenkit le fognak verni, és mindenkinek komolyabban gondolják az elektromobilitást. Azt azért hozzáteszem, hogy az ilyen jellegű stratégiának azért nagy hagyománya van Wolfsburgban. Tehát azok az elmúlt évtizedekben tapasztalható piaci és stratégiai mozgások, amik általában arról szóltak, hogy nem ők voltak jellemzően az elsők egy-egy szegmensben, de amikor megérkeztek, akkor általában taroltak, és nem feltétlenül ők voltak a legkreatívabbak annak kapcsán, hogy merre megy tovább az autóipar, de olyan szépen okosan elemezték, hogy mibe kellene trendszerűen pénzt és energiát fektetni. Ez általában bejött nekik. Azért van egy olyan mozgásuk, van egy olyan méretük, van egy olyan kereskedelmi hálózatuk, van egy olyan beszállítói rendszerük, ami azért nagyon sok mindent más megvilágításba tud helyezni akkor, hogyha ők valamire ráfeküdnek. Ugye nagy bejelentésként próbálta tálalni Herbert Dísz azt, hogy az ID3 már egyébként a piac, az elektromos piac negyedét uralja az Európai Unió területén, ami azért nem egy rossz eredmény ahhoz képest, hogy egy picit döcögősen indult a dolog, de hát mindig hozzá kell tenni ezekhez, hogy nyilván a szubvenciók nélkül azért olyan nagyon sok minden nem biztos, hogy így alakulna, és akkor megpróbáltam finoman fogalmazni, de az teljesen egyértelmű, hogy a Volkswagen az a cég, amely ebben a méretosztályban, tehát ezen a skálán, ahogyan a Volkswagen működik itt az USZKE 10 milliós éves termeléssel, az, aki a legkonzekvensebben és a legkomolyabban gondolja azt, hogy itt az évtized közepétől fogva olyan paradigmaváltás lesz, olyan darabszám felfutás lesz, olyan fókusz átcsoportosulás lesz az elektromobilitás felé, ami Európán belül legalábbis elfeledteti velünk elméletileg az ő terveik szerint a belső égési motoroknak az éráját.
Miért pont a Volkswagen? Ha abból indulok ki, hogy a Daimler már 10 éve bevásárolta magát a Teslába, a Toyotával is volt valami együttműködésük, akkor ezek hova tűntek? Őket ez nem érdekel? Miért pont a Volkswagen az, aki ebben most ennyire komolyan belevágott, és azt mondja, hogy ő rámászik a Teslára?
mindenkit érnek el, és mindenhol növekszik a csapásszám elektromobilitás kapcsán. Ez elég egyértelmű. Tehát itt folyamatosan jönnek azok a hírek, amelyek az elmúlt egy évben, és erről egyébként beszéltünk már, az Euro 7 belengetése kapcsán olyan stratégiaváltást eredményeztek gyakorlatilag minden autógyártónál, amely európai alapú autógyártó leginkább, ami arról szól, hogy az eddigi ilyen oldalazó, megfigyelő, kicsit óvatoskodó mozgásukat elektromobilitás kapcsán egy ilyen offenzív állásba helyezik át. Tehát a Daimlernél például az elmúlt hetekben jelentették be azt, hogy jelentősen gyorsítani akarnak az elektrooffenzíván, ugyanis nem látnak ők sem különösebben más esélyt arra, hogy a jövőben profitábilis és jól működő autógyártóként tekintsenek rájuk. Ezt olyan board tagok meg fejlesztésért felelős tagok is elmondták, akikkel mondjuk egy-két évvel ezelőtt csináltam face-to-face interjút, és abszolút nem ez volt a hozzáállásuk az elektromobilitáshoz. Az Audi, ugye ami VW koncernhez tartozik, az Audinál bejelentették a héten, Markus Duesmann, az Audi főnöke, hogy befejezik a belső égési motoros autók fejlesztését. Tehát nem lesz több új motorgeneráció. Azt nem fejtették ki, hogy ez csak Európára vonatkozik, vagy olyan piacokra is, ahol adott esetben a belső égési motor még tovább fog tartani. Ugye a Volvo, a Jaguar, csak hogy kettőt említsek, bejelentette a teljes kiszállását a belső égési motoros autókból, de ezt egy Volkswagen méretű cég ebben a formában még nem teheti meg. És itt egy olyan érdekes ilyen balanszírozási aktust kellett véghez vinni a Volkswagen vezetőinek, hogy a részvényesek, az elektromobilitás rajongói, a fejlődésbe hívők ne vegyék észre azt, hogy egyébként ők nem mondták ki ilyen explicit módon, hogy van egy végső dátum, amikor ők ki fognak szállni ebből a kérdésből, hanem ezt egy picit olyan úgy berakták a lapok közé, és oldalazva is véletlenül megemlítették, hogy persze, hát most figyelik, hogy fog alakulni a piac, de azért alapvetően az ő elképzeléseik arról szólnak, hogy itt az évtized végére masszívan 50% fölött lesz az elektromobilitás aránya az új autóeladásokban. Nyilván itt valami sok fog múlni azon egyébként, hogy az Euro 7 végső soron mennyire lesz kemény akadály az autógyártók részére, és úgy általában egyébként a konkurensek is úgy szoktak számolni, hogy a piac teljes mértékben át fog fordulni, tehát a piaci többlet az elektromobilitás kapcsán lesz tapasztalható 2030-tól.
Akkor figyelj, azt magyarázd el nekem, légy szíves, hogy az eddig szkeptikus autógyártó felsővezetőknek mi volt a pálfordulásának a tulajdonképpen
az Euro 7. Oka. Az Euro 7, tehát az, hogy...
A szabályozás kényszerítette rá őket, vagy a piac meglátták, hogy elindult valamilyen irányba, és hát ugye egy piacról élő vállalkozásnak muszáj úszni az árral.
Mondom, az Euro 7, tehát a szabályozási oldal az borzasztóan fontos ebben a kérdésben, egyszerűen nem tudsz széllel szembe pisilni folyamatosan. Tehát előbb-utóbb be kell állni irányba, és az látszik, hogy ebben a formában így ennek, tehát itt véget ért egy éra. És azt most vagy észreveszi valaki, és villámgyorsan reagál, vagy le fog maradni. Egyébként ugye a tegnapi nap volt a BMW-nek az évértékelője, és ugye erős mindenki...
Bocsánat, hogy áruljál be, fogadd már ezt az Euro 7, mit jelent pontosan, és mit tudunk róla meg, hogy ez miért fontos?
Ugye néhány évente van egy kipufogógáz norma szigorítás, ami ugye károsanyag kibocsátást és széndioxid kibocsátást szabályoz. És gyakorlatilag egy ilyen lineáris csökkenést akarnak folyamatosan elérni károsanyagokban, ami ugye fizikailag azért nem feltétlenül megoldható, és a mostani tervek alapján, amelyek valamikor tavaly össze szivárogtak ki a nagy nyilvánosság elé, a mostani elvárások szerint ezt belső égési motoros autókkal nem lehet majd teljesíteni. És ez az euronorma, tehát ami alapján forgalomba lehet majd helyezni az újabb autókat, ez valamikor az évtized közepétől lesz érvényes. Ami gyakorlatilag azt jelenteni, hogy belső égési motoros autókat, úgy, ahogy eddig ismertük őket, biztosan nem lehetne forgalomba helyezni, de lehet, hogy egyáltalán nem lehet majd forgalomba helyezni ezeket.
Mert az Unió, szóval... Unió betiltja a lényegében? Akkor Unió...
Igen, tehát nincs így kimondva.
Hát nem kiforrott a technológia, hát erről beszélünk még, hát még nem lehet elmenni Magyarország egyik feléről a másikba, nemhogy Garmisch-Partenkirchenig Budapesttől.
Meg lehet, csak kicsit több tervezéssel. Tehát itt nagyon gyorsan reflektálnék nektek egy olyan...
Nem az a lényege, hogy elkezdek tervezgetni, hogy hányszor állok meg 2 órára tölteni a Verdát.
A harcos elektromos autósok szerint ennek bele kell férnie a környezetvédelem jegyében. Szerintem meg egy technológiát nem lehet ráerőltetni az emberekre addig, amíg nem lehet ugyanazokat a dolgokat elvárni tőle, nagyjából ugyanazon a költségen, mint amit eddig megszoktunk, de hát a törvény az törvény. Ide nagyon gyorsan elmondanám azt, hogy mit mondott a BMW vezetője Oliver Zipse, aki arról beszélt, hogy az elektromobilitás elterjedésének a kulcsfaktora az mégiscsak az infrastruktúra kérdése, és jelenleg 4-szer gyorsabban nő az elektromos autók eladása, mint ahogyan az infrastruktúra tudná ezt követni. Szóval ez azért szerintem egy elég jelentős faktor, még akkor is, hogyha a BMW felmérései szerint, és ez nagyjából úgy általános is, az emberek 3/4 alapvetően otthon tölt, és ugye, amit ők nagyon kiemeltek, és szerintem egy kulcsfontosságú dolog volt a tegnapi BMW stratégiai bemutatón, hogy azért sem lehet egy konkrét dátumhoz kötni azt, hogy mikor fognak kiszállni egy-egy technológiából, mert a világon eltérő fejlettségű és eltérő szabályozású és eltérő ízlésű piacok léteznek, még adott országokon belül is, és az egy lábonlövés, hogyha idő előtt hagyunk el valamit. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult kérdés, hogy lehet egyszerre valami felé menni teljes erővel, és közben értelmesen végig gondolni, hogy mik a realitások. Nagyon-nagyon tetszett a tegnapi BMW-s nap, pont amiatt, mert egy sokkal reálisabb megközelítést láttam a müncheniek részéről, ahol elmondták azt, hogy mik az abszolút erőnyök, és elmondták azt is, hogy mik a jelenlegi hátrányok, és ők hogyan tudják flexibilisen a következő években megoldani azt, hogyha hirtelen kereslet felfutás tapasztalható, akkor ne legyenek ott letolt gatyával, hogy nem tudnak szállítani. Tehát a BMW-nél az a stratégia, hogy meg lesz mindenre a megoldás, és figyelik a piacot. Ha a piac radikálisan mozdul valamelyik irányba, akkor fognak tudni gyártani, és fognak tudni akkumulátorokat is beszerezni. Sőt, ugye a holisztikus és környezetvédelmi szempontból lényeges megközelítés szerint a gyártástól az újrafelhasználásig minden lépésben megpróbálnak az adott szinten környezetvédelmi szempontból legfrissebb és legfenntarthatóbb technológia szerint termelni, gyártani, előállítani. Az egy szintén nagyon-nagyon izgalmas kérdés, hogy náluk is az évtized közepétől, tehát 2025 környékétől lesz egy olyan paradigmaváltás, amihez foghatót 60 évvel ezelőtt láttunk utoljára a BMW-nél, és ők maguk is így apostrofálták azt, ami történni fog. Itt a Neue Klasse elnevezésű 60-as években látott autóhoz hasonlatos új, teljesen új elektromos architektúráról beszélünk a BMW kapcsán. A 60-as években, ugye a háború utáni időszakban volt egy viszonylag nagy luk a modellpalettában a BMW-nél, ahol ugye volt az Isetta, a pici, meg volt a nagy, a luxus, és a kettő között nem nagyon volt semmi, és akkor jött ki 62-ben, tehát közel 60 éve, a Neue Klasse, ami gyakorlatilag az 5-ös BMW elődje volt, és ami mindent megváltoztatott, és a BMW-nek a túlélésének az alapja lett. Ott mutatkozott be egyébként a BMW-nél először a Hofmeister Knick, amikor a C-oszlopon van ez a visszahulló, vagy visszafelé kanyarodó vonal, ami egy ilyen ikonikus BMW jegy, annyira, mint a vese. Na, ehhez hasonlatos szintre, és ehhez hasonlatos fontosságú dologra hozzák azt, ami 2025 környékétől jönni fog. Újságírói kérdés volt, hogy ez, ahogyan a 60-as években, ez innentől fogva azt is jelenti majd a BMW-nél, hogy ugyanúgy el fog minden egyéb tűnni a palettáról, és erre azért egy ilyen diplomatikusabb választ, egy nem teljesen körülírt választ láthattunk, de az biztos, hogy a BMW-nél fognak tudni mindennel foglalkozni, és ez szerintem egy okosabb és óvatosabb hozzáállás, de ők is azzal számolnak egyébként, hogy 2030-ra, tehát 9 év múlvára túl lesznek az összesen a cég történetében legyártott 10 millió autón, ami elektromos. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy addigra azért egy nagyon jelentős tudással fognak rendelkezni ebben a kérdésben, és ők is, ahogy egyébként a Volkswagen is, a cellában látják a jövő üzleti lehetőségét, illetve abban, és ezt a BMW-nél nagyon kiemelték, hogy olyan beszállítók, tehát annyira bele fognak nyúlni a beszállítói hálózatba, hogy még véletlenül se történhessen meg olyan, hogy olyan helyekről szereznek nyersanyagokat, vagy olyan beszállítókat alkalmaznak, amelyek akár emberi jogokra, akár környezetvédelmi szempontból szenzitív témákra nézve, hogy mondjam, problémásak lehetnek. És ugye itt az akkumulátor nyersanyagok kapcsán azért sok olyan dolgot láthatunk a világban, ami még egyenlően nem annyira tisztázott, vagy nem annyira egyértelmű.
És sajátban nem akarja egyik sem megoldani, úgy, mint a Tesla?
De. Tehát a jövő azért alapvetően ez, ahogy egyébként azt is látnatok kell, hogy foglalkoztatottsági szinten is az a helyzet, hogy több mindent kell majd magukhoz vonniuk az autógyártóknak. Tehát az OEM-ek a felszabaduló belső égésű motorokhoz kapcsolt munkahelyeknek egy részét ugye nem tudják egy-egybe leépíteni, mert nem olyanok a kollektív szerződések, nem olyanok a szakszervezeti adottságok, hogy egyszerűen csak azt mondják, hogy akkor a harmada a foglalkoztatottaknak holnaptól viszlát. Éppen ezért ezt a felszabaduló munkavállalói tömeget ezt meg fogják tudni kötni azzal, hogy több mindent fognak az elektromos autózás kapcsán, akár a cella képzés, akár egyebek kapcsán magukhoz vonni, ami ugyanakkor egy problémát fog jelenteni ugye a beszállítói oldalon, hiszen egy csomó olyan dolgot fognak elvonni tőlük, amit eddig beszállítói oldalon oldottak meg. A Volkswagenre visszaugorva egy fél pillanatra, ott nagyon komolyan dolgoznak azon, hogy költségcsökkentés legyen a belépő szintű elektromos autóknál, ugye más kémiát is alkalmaznak. Tehát a cella jellege, mérete egységesítve lesz és skálázható lesz, 80%-ában az autóiknak ezek a cellák fognak futni, és jelentős költségcsökkentés, tehát tömegmodelleknél, vagy bocsánat, belépő modelleknél 50%-os költségcsökkenés, 30%-os költségcsökkenés a volumen modelleknél. Ez a cél elektromos autózás kapcsán. Ez, hogyha tartható lesz és meg tudják oldani, az egy jelentős ugrás lesz az általános elektromos autós elterjedés irányában. És maguk akarják, tehát az nagyon fontos, hogy maguk akarnak lehetőleg minél több mindent másoknak is szolgáltatni és eladni ebben a körben.
Gábor, figyelj, most csináltunk egyet, van még két kérdés, csak az időnk az elfogyott. Hogy nagyon-nagyon röviden tudsz válaszolni.
Persze, igyekszem.
Figyelj. Hogyan érinti a magyar autógyártást ez az irgalmatlan nagy átalakulás, ami most Európában jön itt a törvényi szabályozás változása miatt, és az elektromosnak a nagyon gyors térhorítása, ez lenne az egyik, mondjuk fél percben, vagy egy, na.
Jó, gyorsan annyit elmondanék, hogy a Volkswagennél is gigafaktorit szeretnének csinálni. Tehát még ebben is lemásolják a Teslának a nevét. De 6 darab gigafaktorit szeretnének.
Csak ez megafaktori lesz.
Mega gigafaktori. Tehát 6 ilyet szeretnének csinálni Európán belül, és ebből egy keret Európában lesz mindenféleképpen. A többi az tehát Svédország, Németország, Spanyol vagy Portugália, tehát általában ott, ahol ugye a gyáraik vannak, ahhoz közel, vagy ahhoz annak mentén szeretnek battery factory-ket, vagy hát gigafactory-ket csinálni. Ebből, hogyha egyet el tudnánk még csípni, a már meglévő 2 nagy ilyen jellegű kapacitásunk mellé, akkor Magyarország abszolút megkerülhetetlen lenne elektromos autózás szinterén. Ráadásul kevésbé függenénk egyébként úgy összességében attól, hogy mennyire sikeres egy-egy márka. Tehát azt szerintem egy elég fontos dolog lenne. Alapvetően Magyarország, tehát alapvetően azt lehet mondani, hogy Kelet-Európa középtávon a nyertese az elektromobilitás terjedésének. Ez nagyon fontos érteni. Tehát azokat a drága beruházásokat, azokat nem Nyugat-Európába fogják vinni. Mert hát azért költségoldalon még mindig attraktívabb Kelet-Európa, meg rugalmasabb is nagyon-nagyon sokszor. Szóval nem, én ilyen szempontból nem vagyok borulátó egyáltalán. Az lenne jó, hogyha ebből a tényleg egy Magyarországra jönne, az nagyon sokat számítana. Uh-huh. És mi a másik kérdés?
Azt elfelejtettem. Annyira belemélyültem ebbe, hogy köszönjük. Azt elfelejtettem. Maci, neked van?
Még talán annyit elmondanék a BMW kapcsán, ugye, hogy debreceni hát, gyár...
Köszi a segítséget, kolléga úr, de akkor, igen, azt már megfigyeltük, hogy egészen elképesztő hatékonysággal vezettél át, amikor 3 szót próbáltuk kizökkenteni, de mindig odakanyarodtál a BMW-hez észrevétlenül, úgyhogy az már a legtermészetesebb dolog, hogy akkor a zárszóként, akkor kérdés nélkül is így adjuk meg a lehetőséget, parancsolj.
De az nagyon-nagyon fontos, hogy ugye itt nekünk egy flexibilis gyárunk készül Debrecenben. És ez pont amiatt lényeges, hogy rugalmasan le lehessen követni a magyar termelésben is azt, amerre a piac alakul. Ennek a jelentőségét nem győzöm hangsúlyozni. Tehát itt meg fogják tudni oldani azt, hogyha hirtelen egy nagyon jelentős változás állna be, és egyszerűen 70-80% irányába menne az elektromos kereslet, akkor 70-80%-nyi elektromos autót tudnának gyártani abban a gyárban. Uh-huh. Tehát nem egy öreg technológiát, vagy egy alkalmatlan technológiát hoztak ide, hanem a létező legfrissebbet, amit el lehet képzelni, és ilyen szempontból ez megint csak a magyar iparnak egy kevésbé kitett mi voltát jelenti ebben a kérdésben.
Igen. Na most már eszembe jutott, de most meg az időnk fogyott el.
Mondjad gyorsan.
Sajnos. Elteszem jövő hétre.
Ne ízetlen.
Köszönjük szépen, Gábor, nagyon érdekes volt, és akkor innen folytassuk tényleg.
Szép napot,
szia, jövő héten újra találkozunk. Várkonyi Gábor autós szakértővel beszélgettünk, most pedig jönnek a hírek ismét, és utána ismét a kiberbiztonság világába kalandozunk, már ugye elindultunk onnan, de folytatjuk.
Most lefarkolunk.